Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A koronavírus járvány utáni időszakban az Ukrajnában zajló háború, illetve az általa előidézett gazdasági válság közepette nehéz számokról, azok fontosságáról beszélni, de azért tegyünk egy kísérletet arra, hogy erről a nem túl sok érzelmet kiváltó témáról, a népszámlálásról úgy beszéljünk, hogy minél több figyelmet irányítsunk rá, és van, aki figyeljen, hisz a múlt vasárnapi adatok alapján 20,8%-os az országos részvétel, és ha ez így halad tovább, az önkitöltéses időszak végéig, május 15-éig 37% körül állapodik meg. A becsült magyar részvétel valamivel jobb az országos átlagnál, abszolút számokban 265-270 ezer erdélyi magyar töltötte ki a népszámlálás kérdőívét. De nagy a szórás az egyes települések között, a tét pedig, hogy a cenzus végére megszámolnak-e 1 millió erdélyi magyart. Ez lélektani küszöb egyrészt, másrészt azonban létkérdés, ha úgy tetszik, ugyanis az elkövetkezendő 10 év közpolitikáinak a kiinduló pontját fogja képezni. De beszéljen helyettem meghívottam Barna Gergő szociológus, a Magyar Népszámlálási Kampány lebonyolításával megbízott Közpolitikai Elemző Központ Egyesület elnöke, a Naprakész vendége. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
5 hete tart az idei népszámlálás online úgynevezett önkitöltéses szakasza. Mit mutatnak az eddigi számok? 265-270 ezer erdélyi magyar élt a lehetőséggel, hogy kitöltse a kérdőívet, és ő maga mondja azt, hogy magyar, milyen vallású, stb.
Hát igen, mondhatjuk azt, hogy fél időben vagyunk, vagy legalábbis ezek az adatok ilyen félidős adatok, és fele más a helyzet, ezt is hozzátehetjük. Tehát vannak olyan régiók, vannak olyan települések, ahol nagyon jól halad, de az online önkitöltést, hát el tudom mondani, hogy van olyan település, ahol már 70%-át a feltételezett lakosságnak összeírták, viszont vannak olyan helyszínek, ahol nagyon alacsony, még akár 5-10% körüli azoknak az aránya, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Tehát nagyon vegyes a kép. Az, ami minket érdekel nyilván, hogy a magyar településeken, magyar területeken milyen lehet ez a részvétel. Itt fontos elmondani, hogy ez egy becsült adat. Tehát azt nézzük, hogy a kérdőívek, a beérkezett kérdőíveknek a száma az hogyan viszonyul a feltételezett lakossághoz, mert igaz, ezt nem tudjuk pontosan, pont arra van a népszámlálás, hogy kiderítse, hogy egyes megyékbe településen mekkora a jelenleg a rezidens lakosság az országnak, viszont van egy feltételezett lakosság, és akkor ebből becsüljük ezeket a számokat. Mindenképpen az fontos, hogy sokan élnek a lehetőséggel, tehát ez a 270 ezer körüli szám azért ez nem kevés, tehát hogy a magyar közösségnek is egy jelentős része élt ezzel a lehetőséggel. Ez azt is mutatja, hogy lehet, részt lehet venni az önkitöltéses szakaszba, mert körülbelül egy harmaduk egyénileg válaszol, tehát otthonról az interneten keresztül regisztrálja magát, családját, háztartását, illetve egy jelentősebb rész az, aki a településeken működő, általában az önkormányzatok mellett működő ilyen összeíró pontokat keresi fel, ahol számláló biztos segít a kitöltésben.
Regionális vagy akár települési bontásban mi mondható el? Itt említette Ön, hogy van olyan település, ahol 70% fölötti már a becsült lakosságnak az összeírása, és van olyan, ahol alig éri el az 5-6%-ot, illetve talán van olyan település is, ahol 3% körüli.
Tehát mit lehet elképzelhető, igen, tehát így települési adatokat is nyilván követjük, amikor lehetőségünk van erre, amit viszont naponta látunk, azok a megyei számok, tehát ezeket a Statisztikai Intézet nyilvánosságra hozza, tehát lehet követni őket. Itt azt látjuk, tehát az erdélyi régió szempontjából, hogy alapvetően a párciumi megyék állnak jól, és ez igaz a magyar vidékekre is, tehát itt Bihar megye van nagyon jó helyzetben, de ugyanúgy Szilágy és Szatmár is, tehát úgy tűnik, hogy ez a régió sokkal jobban megmozdult. Hasonló az arány Maros megyében is, tehát ilyen 22% feletti volt az elmúlt vasárnap, és ami le van szakadva, az alapvetően Hargita megye, tehát ő jelentősen az átlag alatt van, náluk 18%-os volt ez a 35. nap az állás. Skovászna megye ennél jobban áll, tehát ott is majdnem 22%-os, tehát mondhatjuk, hogy ő a közép mezőnyben, vagy akár a felső közép mezőnyben van. Illetve hát a szorvány települések, vagy szorvány megyék esetében is elég vegyes a kép. A Brassó megye áll nagyon jól, amúgy országos szinten, ha jól emlékszem, a harmadik helyen van. Viszont az is érdekes, hogy kik vannak az első helyen, tehát Botosány és Teleormán megyék vezetik az országos listán. Ez azért is fontos, mert ebből is látszik az, hogy nem kimondottan a digitális kompetenciákat tükrözi ez a részvételi szám, hanem ott működik jól az önkitöltés, ahol megfelelően áll hozzá akár az önkormányzat, akár a megyei statisztikai igazgatóság, a helyben a polgármesteri hivatalok, tehát hogy ez egy szervezési kérdés is, és ez azért nagyon fontos, és mi azért bíztatunk mindenkit, hogy lehetőleg ebben a szakaszban, ami május 15-ig tart, vegyenek részt, mert igaz, hogy lesz még 2 hónap, amikor majd hagyományos módon a számláló biztosok feljárják a lakásokat és keresik azokat, akik nem válaszoltak korábban, viszont azt is látjuk, hogy nagyon alul van tervezve a számláló biztosoknak a száma. Itt mi is próbáljuk ezt nyomon követni, és az körvonalazódik, hogy egy számláló biztosnak akár 450-550 lakás körül kell majd 2 hónap alatt feljárjon, amennyiben nagyon alacsony az online részvétel, és ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát azt jelenti, hogy naponta és minden nap 10 lakást, 10 háztartást kellene regisztráljon, tehát erre biztos nem lesz lehetőség, és ezért hangsúlyozzuk azt, hogy nagyon hasznos lenne, hogy aki teheti, aki egyrészt ért a számítógéphez, internethez, annyira az egyéninek töltse ki, aki meg úgy gondolja, az keressen fel egy ilyen település összeírópontot, vegyen részt, mert ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a második szakasz is jól fog működni, és hogy nem fog kimaradni senki a népszámlálásból.
Szeretném, ha beszélnénk a számláló biztosos részről, de maradjunk egyelőre az önkitöltéses szakasznál. A település méret szempontjából mit lehet elmondani? Alacsonyabb vidéken, alacsonyabb városon? Itt ugye azt tudjuk, hogy fontos a digitális kompetencia a kitöltésnél, viszont ön említette azt, hogy Teleormán, illetve Botosány megyék vezetnek, amely megyék nem feltétlenül arról híresek, hogy a legtöbb egyetemistát adják az országnak.
Hát így van. Mi is azt hittük, hogy fontosak a digitális kompetenciák. Nyilván fontosak abból a szempontból, hogy mennyien vannak azok, akik egyénileg töltik ki, de hogy ezek az összeíró pontok, ezek működhetnek máshol hatékonyabban, és azt is látjuk, tehát hogy a várakozásokkal ellentétben nem a városokon, hanem épp a falvakon nagyobb a részvétel, mert ott tudják ezeket jól megszervezni, és egy nagyon látványos különbség van, tehát még a nagyvárosokban alig a kitöltőknek a 10%-a keresi fel az összeíró pontokat, addig ez falvakon, vagy a kisebb falvak beléri a 90%-ot is. Tehát hogyha lefordítjuk, akkor tényleg nagyvárosokban ez a digitális kompetenciától függő egyéni önkitöltés működik, falvakon pedig hát egy effektív, egy összeírás működik, ami ezek az összeíró pontok úgy oldanak meg, hogy vonzóvá teszik, népszerűsítik a lakosság körében, mobil központok vannak, ami különböző településekre, különböző helyszínekre gyakran megmozdulnak, tehát nem egyetlen fizikai pontban vannak, és ezáltal írnak össze több szemét. Tehát összesítve az a helyzet, hogy a városokban, és főleg a nagyvárosokban a leginkább alacsony a részvétel, tehát nagyon nagy a különbség, és ebben van egy nagyon nagy veszély is, tehát pont a nagyvárosok lesznek azok a helyszínek, ahol a második szakaszban egészen biztos hogyha ezek a számok maradnak, akkor nem fog lehetni összeírni a lakosságot. Úgy, ahogy ez történt 2011-ben is, tehát ez is fontos, és sokan nem értik még ezt. Tehát, hogy a statisztikai módszerek szempontjából van ez a negyedik lehetőség, amikor beemelnek különböző állami adminisztratív nyilvántartásokból személyeket, tehát azokat, akik nem vettek részt a népszámláláson, nem válaszoltak személyesen, ténylegesen a kérdőívre, viszont ezeknek a személyeknek nincsen, és nem is lehet etnikuma, anyanyelve, felekezete, tehát ezeket az adatokat nem lehet átemelni. Tehát ez történt már 2011-ben is. Akkor országos szinten mintegy 6%-át a lakosságnak így emelték be, viszont ez városokon sok helyen elérte, vagy meg is haladta a 10%-ot. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos az, és főleg ezért fogalmaztunk meg egy nyílt levelet is a nagyvárosban élő magyarok irányába, mivel ők meg is tehetik, mert rendelkeznek azokkal a képességekkel, hogy ezt online kitöltsék, ne halogassák, és semmiképpen se hagyják a második szakaszra, mert egészen biztos, hogy mindenkihez nem fog eljutni a számláló biztos. Se Kolozsváron, se Marosvásárhelyen, se Temesváron, se Brassóba sorolhatnánk a városainkat.
Az adminisztratív adatok beemelését említette ön, az erdélyi magyarság hány százalékot engedhet meg magának? Olyan szinten kérdezem, hogy hány százalékot, hogy ne veszélyeztesse ez az 1 milliót?
Hát nyilván itt is elméleti becslések vannak, tehát azt mondtuk, vagy az a számítás, hogyha 10% fölé megy azoknak az aránya, akiket beemelnek, akkor nem lesz meg az 1 millió magyar. Tehát nekünk nyilván az lenne a kívánatos a közösségi szempontból, hogy lehetőleg 10-ből 10 vagy 100-ból 100 magyar kerüljön megszámolásra, vagy az önkitöltéses, vagy a hagyományos lekérdezésnek a szakaszában. Nyilván ez lenne a kívánatos, reméljük, hogy sikerül 90% felett tartani a válaszadási rátát.
Tehát akkor, ha jól értem, falvakon 50%, városon 35-40%-ot kellene elérni május 15-ig ahhoz, hogy a hagyományos összeírás az jól működjön.
Az jól működjön, igen, és be tudja tölteni a funkcióját, tehát olyan szempontból. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy egy korrekt népszámlálás legyen, aminek az elsődleges kritérium a feltétele az, hogy mindenkihez jusson majd el a számláló, biztos mindenki válaszoljon a kérdőívre, de ismétlem, hogy ennek így, hogy telik az idő, egyre kisebb a megvalósulási hatékonysága, tehát nagy a kockázata annak, hogy nem fognak mindenkihez eljutni a számláló biztosok.
Barna Gergő szociológus, a Magyar Népszámlálási Kampány lebonyolításával megbízott Közpolitikai Elemző Központ Egyesület elnöke, a Naprakész vendége, a népszámlálásról beszélünk. Korábban a digitális kompetenciák fontosságát, illetve azok hiányát említettük. Az eddigi tapasztalatok szerint, ha a számokat vesszük, 10-ből 9 személy nem rendelkezik az online kérdőív kitöltéséhez szükséges digitális kompetenciával. Ez azt jelenti, hogy felértékelődik az összeírópontok szerepe, akár azoké, amelyek egy helyszínen vannak, illetve azoké is, amelyek mobilok. Marosvásárhelyen is van mobil összeírópont. Vagy az, aki képes részt venni az önkitöltésben, 9 másik embernek kell segítséget nyújtson? Ez a másik lehetőség? Vagy mind a kettővel élni kell?
Mind a kettő. Igen, tehát amúgy nagyobb ez az arány, aki ki tudják tölteni, illetve az a visszajelzés is nagyon sok helyről. Tehát nekünk van egy telefonos tudakozó központunk, amit működtetünk ebbe a periódusba, és nagyon sokan azt mondják, hogy hát azért nem annyira bonyolult, mint ahogy mi előre mondtuk. Tehát, hogy ki tudják tölteni, tehát körülbelül 10% azoknak, akik elkezdtek kitöltést, kerül szembe olyan problémával, amiért telefonálnia kell, vagy segítséget kell kérnie. Tehát nem az ördögtől való, tehát nyilván, hogy egy szokatlan felület, de az, aki naponta internetezik, és nem tudom, online intézi a bevásárlásait, és online bankol, az minden további nélkül ki tudja ezt tölteni. nyilván, hogy amit fontos, vagy amit sokszor nem mondtunk el elég hangsúlyosan, hogy ez megint településeknek a méretétől függ. Tehát mert Marosvásárhelyen vagy Kolozsváron nem 10% az, aki ki tudja tölteni, hanem akár 40-50% is a lakosságnak képes erre. Tehát ezért aggaszt minket az, hogy városokon ennyire alacsony a részvétel, mert hogy egész biztos, hogy nagyobb az a populáció, aki ezt meg tudja tenni, tehát aki képes arra, hogy interneten válaszoljon. Tehát be kell valljuk, hogy van egyfajta érdektelenség egyrészt, másról meg nagyon sokan kivárnak, halogatják, tétováznak, hogy akkor mikor fogjanak neki. Mindenkinek azt mondjuk, hogy ne várjuk a májust, vagy ne várjuk a nyarat, mert sokkal kényelmesebb most otthonról ezt megoldani, mint hogy majd nem tudom, júniusban vagy júliusban akár várjuk azt, hogy a számláló biztos mikor fog minket megkeresni. Tehát abban nagyon nagy a kockázat, hogy az a részünkről is, meg a számláló biztos részéről is el fog maradni ez a találkozó.
És egyébként szabad nap jár az online népszámláláson való részvételért, illetve szabad nap jár annak, aki kitölti az online kérdőívet. Mi a legnagyobb kihívás a jelenlegi időszakban? Itt említette ön az érdektelenséget. Ennek a leküzdése? Vagy pedig olyan embereket keresni, akik segítenek másoknak kitölteni?
Hát nyilván az érdektelenség, vagy ez a kivárás, ez ami a legnagyobb probléma. Tehát azt kell lássuk, vagy azt szoktam mondani mostanában, hogy már alig 3,5 hét van ebből az online szakaszból, és ez a módszer, az online önkitöltés módszere, ez nekünk egy egyén és egy közösségi lehetőség is arra, hogy mi magyarok megszámoljuk magunkat, igaz? Hát nyilván ezt kell látni, hogy aki kíván élni ezzel a lehetőséggel, azt tegye meg, addig még nyitva van ez a lehetőség, ez az ablak, mert május 15 után már nem lesz alkalom arra, hogy mi magunk válaszoljunk, akkor csak az a megoldás marad, hogy várjuk otthon a számláló biztost.
Azt tapasztalom beszélgetve akár a rokonaimmal, akár a közelebbi ismerőseimmel, hogy többekben ott vannak az adatvédelmi aggályok, és nagyon nehéz megértetni az emberekkel, hogy a kitöltésnek nincs jogi következménye, tehát nem ellenőrizhet az adóhatóság senkit a népszámlálási kérdőíven kitöltött adatok alapján. Ön mit üzen?
Ez így van, ezt mi is látjuk, tehát egyre gyakoribbak azok, akik hozzánk fordulnak, és szintén ezt a kérdést teszik fel. És itt erre több válasz is van, és szerintem mindegyik jó válasz. Tehát egyrészt az, hogy digitalizálva van most a lekérdezés, az egy plusz előny az adatvédelemben is. Tehát úgy kell elképzelni, és ezt a törvény és a módszertan garantálja, hogy a népszámlálási adatbázisba bekerült személyes adat, ami önmagában a személy számot, a csenepét jelenti, mert nevet se kérdeznek, tehát személy szám az, ami egyedül személyes adat, az már anonimizálva kerül be, tehát nem visszakövethető. Tehát azok, akik látják az adatbázis Bukarestbe, a Statisztikai Intézetbe, azok se tudják, hogy melyik személy számhoz köthetők az adatok. Másik nagyon fontos dolog, hogy nincs jogi következménye, tehát az egyénre vonatkozó jogi következménye nincsen. Tehát nem lesz nagyobb ettől az ingatlanadó, mert bevallottuk, hogy hány négyzetméter a szobáknak az összfelülete, vagy nem lesz nagyobb a személydíj azért, mert azt mondtuk, hogy 4 lakunk, és a tömbház felelősnek csak 3 személyt jelentettünk be, tehát a tömbház felelőshöz nem kerülnek vissza ezek az adatok, meg az önkormányzathoz se kerülnek vissza az egyéni adatok. Nem fog jönni az adóhatóság is ellenőrizni, hogy akkor van-e bérleti szerződésre az albérlőknek, vagy hogy van-e munkaszerződésünk, és az tényleg 8 órára szól-e, stb. Tehát ezt is a törvény garantálja, hogy egyéni kezménye nincsen. Közösségi jogi következménye van, ami pont minket érdekel, ami a nyelvhasználathoz, kisebbségi jogokhoz kötődik, de csak nincs statisztikai adat, mint összegzett számok. És a harmadik dolog, mert ez is sokszor felmerül, hogy akkor ez egy vagyon összeírás, és hogy most ebben a népszámlálásban nagyon sok olyan kérdés van, ami a ami az egyéneknek a tulajdonára kérdez rá, ami nem igaz. Tehát nem kérdeznek semmilyen tulajdonra, tehát nyilván megkérdik, hogy a lakásra hol laksz, az a te tulajdonod vagy, albérletben vagy, de nem kérdeznek rá, hogy hány lakásod van, nem kérdeznek rá jövedelemre, nem kérdeznek rá semmilyen ingatlanra vagy vagyontárgyakra, és az is fontos elmondani, hogy ez a kérdés 90%-ban ugyanaz, ami volt a korábbi népszámlálásokon is, tehát 2011-ben vagy 2002-ben, és nagyon jól tudjuk, legalábbis én nem hallottam olyan esetről, hogy bárkinek is bármilyen hátránya származott volna, hogy akkor kitöltötte ezt a kérdőívet. Tehát a statisztikai adatból még nem lehet sose visszaélés, úgyhogy én azt gondolom, hogy egészen nyugodtan ezeket a félelmeket zárójelbe lehet tenni. Nem az a célja a népszámlálásnak, hogy az egyént kövessék, hanem az a célja, hogy a teljes lakosságról, vagy egy-egy településen belül a lakosságról, annak a demográfiai összetételéről, társadalmi helyzetéről, életkörülményéről tudjon adatokat szolgáltatni.
Tegyük fel, hogy leküzdöttük az érdektelenséget, leküzdöttük az adatvédelmi aggályainkat. Mire figyeljünk az önkitöltés során?
Hát itt, amit érdemes elmondani, tehát két nagy kérdés van, amit látunk, ami bejön hozzánk a leggyakrabban. Hát az egyik azzal kapcsolatos, hogy kit hol kell regisztrálni. Tehát ezt is többször elmondtuk, de nyilván, hogy fontos elismételni, tehát hogy mindenkit a tényleges lakcímén kell beírni, teljesen függetlenül attól, hogy mi van a személyi igazolványba beírva, állandó lakhelynek, vagy ideiglenes lakhelynek, flotantnak. Nem, ez megint nem érdekli a statisztikát, hanem a statisztikát az érdekli, hogy ténylegesen hol lakunk, függetlenül minden más papírunktól. Tehát soha nagyon sokan ezzel hívnak, hogy az albérlőkkel hogy van, hogy akkor ők beírják magukat a hivatalos címükre, vagy ahol laknak. Tehát a válasz az, hogy ott írják be magukat, ahol laknak. Módszertanilag úgy nevezik ezt, hogy szokásos tartózkodási hely, ahol a pihenő idődet töltöd az év legnagyobb részében. Tehát ez az egyik kérdés, tehát körülbelül 13%-a hozzánk fordulóknak ezt kérdi. És egy másik nagyon hasonló súlyú probléma, ez egy technikai dolog az online platformmal kapcsolatos, az online kérdővel kapcsolatos, hogy nagyon sokan, vagy viszonylag sokan, tehát körülbelül 10% nekik az arányuk, akik korán lezárják a kérdőívet, tehát általában azzal hívnak, hogy hát nincs is etnikumra meg felekezetre vonatkozó kérdés. Itt az a probléma, hogy folyamatosan ott lebeg a személyi kérdőív alján ez a complete interview gomb, és hogyha nem érvényesítjük a korábbi válaszainkat, akkor nagyon sokan megnyomják ezt, mert nem kínál újabb kérdést ez a platform. Tehát itt az a megoldás, hogy az egyes válaszok után érvényesíteni kell a kérdést, tehát egy entert kell nyomni, vagy pedig ki kell kattintani a mezőn kívülre, amit már kitöltöttünk, és akkor meg fog jelenni a következő kérdés vagy kérdésblokk.
Mondjuk el azt is, hogy a kérdőívünket azt ellenőrzik, validálják, és ettől függ, ennek a validálásától függ például az, hogy kapunk-e szabad napot, vagy sem. Nyilván nem a szabad nap miatt kell kitölteni, vagy részt venni a népszámláláson, ezt is azért hangsúlyoznám. Viszont azt azért fontos ellenőrizni, hogy validálták-e a kérdőívet.
Ez így van, és amúgy ez a harmadik nagy kérdés csomag, amivel hozzánk fordulnak, hogy akkor hogy lehet igényelni a szabad napot. Tehát nem kell ennek lebecsülni az értékét, mert nagyon sokan igénybe szeretnék venni, vagy azért töltik ki, vagy ha már kitöltik, akkor élnének ezzel a lehetőséggel. De azt kell tudni, hogy van ez a validálási vagy érvényesítési periódus, ez 7 napot tart, tehát miután kitöltöttük, beküldtük a kérdőívet, 7 nap múlva tudjuk megnézni azt, hogy elfogadták-e, érvényesítették-e, és hogyha igen, akkor le lehet tölteni egy PDF-ben, le lehet tölteni a bizonylatot arról, hogy nekünk sikerült ezt megoldani, és az alapján lehet kiérvényezni a szabadnapot. Itt nyilván felmerülnek olyan esetek is, amikor nem érvényesítik, nem validálják a kérdőívet. Erre is van megoldás, tehát ebben az esetben azt kell tenni, hogy újra kell regisztrálni a teljes háztartást minden személlyel, viszont csak azoknak kell újra kitölteni a kérdőívét, amelyeket nem érvényesített a rendszer. Tehát elég, hogyha csak azt az egy vagy két kérdőívet töltjük ki. Legtöbbször az az oka, hogy túl korán lezártuk, tehát ez, amiről az előbb beszéltünk, hogy úgy küldtük be a kérdőívet, hogy nem válaszoltunk. Hát például az etnikumra, vagy nem válaszoltunk az oktatási foglalkoztatottsági adatokra, ezek vannak a kérdőív végén, és ebben az esetben nem validálják a kérdőívet. Legjobb, hogyha online újra regisztrálunk, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor fennáll az a lehetősége, hogy majd a számláló biztos is meg fog látogatni, hogy kiegészítse a kérdőívet.
Korábban beszéltünk már a számláló biztosokról, beszéltünk arról, hogy idén kevesebb számláló biztos vesz részt a népszámláláson, mint 2011-ben, amennyien részt vettek, és ha kevés a számláló biztos, akkor nyilván megnő az alulszámlálásnak a veszélye, főként akkor, ha kevesen vesznek részt az önkitöltéses szakaszban. Ez konkrétan mit jelent?
Hát ez nagyon attól fog függni, hogy mekkora az önkitöltéses rész, mert ott, ahol beszéltük az elején, hogy 70%-os már, lehet elérik a 80-90%-ot, ott már a számláló biztosnak nagyon könnyű dolga lesz a második szakaszban, viszont ott, ahol nagyon alacsony a részvétel, ott fog megmutatkozni ennek az alultervezésnek a hátránya, és az is probléma, hogy nem lehet átcsoportosítani már kérdezőbiztosokat, mert be van osztva, ez előre le volt szögezve, hogy milyen népszámlálási körzetek vannak, és elképzelhető, hogy lesznek olyan körzetek, ahol akár 500-550 lakást kell lejárjon egy ember egy tablettel. Ez is nagyon fontos, hogy ebben a szakaszban már nem fog lehetni a saját laptoppal, vagy az önkormányzat nem fog tudni adni még két tablettet két másik embernek, csak a hivatalos számláló biztos és csak a hivatalos tablettel fog tudni kérdezni, és nem fogja tudni, jó eséllyel nem fogja tudni bejárni akár két hónap alatt se a saját körzetét. Ezt úgy kell elképzelni, hogy el kell menni mindenkihez, mindenkivel időpontot kell egyeztetni. Most tudjuk jól, hogy általában az emberek, nem tudom, 6 és 8 óra között délután van szabad idejük, hogyha nem épp a gyereket fürdetik. Tehát nem lesz egy egyszerű feladat, tehát teljesen elképzelhetetlen az, hogy gyakorlatilag 10 háztartást, ami jelenthet akár 30-35 embert, egy nap alatt ki lehessen tölteni, főleg, hogy egy nyári periódus lesz, tehát szünidő lesz, vakáció lesz, az emberek így a járvány után meg fognak mozdulni, és nem az lesz az elsődleges dolguk, hogy várják otthon a számláló biztost.
A székelyföldiek megszámlálása nélkül nem lesz meg az 1 millió magyar, ezt nem én, hanem Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke mondja. A Párciummal vagy a szórványvidékekkel szemben csak számban nagy székelyföld súlya, vagy a több magyarságnak a megszámlálása azért szimbólumértékkel is bír?
Hát nyilván mind a kettő, de ugyanígy hozhatnánk fel más példákat, tehát hogyha a párciumi magyarok nem lesznek megszámolva, akkor se lesz meg az 1 millió. Tehát úgy, ahogy beszéltük ezt, hogyha nem sikerül a legalább a 90%-át összeírni a magyaroknak, akkor kis eséllyel lesz meg a 1 milliós létszám a romai magyar közösség. De nyilván fontos lenne az is, és még bízunk abban, hogy azért sikerül így az utolsó 3 hétben, hát alapvetően Hargita megye is felzárkózzon. Tehát ott is ezt kell megértsék, vagy lássák a polgármesterek, hogy a legjobb szándék ellenére sem lesz lehetőség a második szakaszban egyszerűen megoldani az összeírást. Ne legyenek ők se kényelmesek, vagy túl bizakodóak, akármilyen hatékonyak szoktak lenni, mert ennek lesznek technikai akadályai annak, hogy a második szakaszban mindenkit össze lehessen írni.
Ön második alkalommal említi a polgármesterek, az önkormányzatok felelősségét. Valóban ekkora súlya van egy önkormányzatnak? Annak, hogy hogyan áll hozzá egy önkormányzat? Ekkora súlya van a számok tekintetében?
Hát egyértelmű. egyértelműen, tehát egyértelműen, főleg a kisebb településeken, de ez egy pozitívum is, tehát ez azt is mutatja, hogy a lakosságnak, az embereknek azért alapvetően az önkormányzatban van bizalma, vagy nagyobb a bizalma, mint a központi statisztikai intézetben, aki valahol messze van Bukarestben, és nem is találkozunk vele sose. Tehát nyilván, hogy a polgármestereknek itt hát döntő fontosságuk van abban, hogy fog lezajlani a népszámlálás, akár ez az első online szakasz, akár a második szakasz.
Sokszor elhangzott az elmúlt időszakban az, hogy a népszámlálás minden romániai magyar számára létkérdés, erős közösségként kell megmutatnia magát a magyarságnak, ugyanis a népszámlálásnak az eredménye az befolyásolja az állam viszonyulását a magyar közösséghez. És a már említett számok azonban azt mutatják, hogy az emberek számára ez még nem elég érv. Mondjuk néhány konkrétumot zárásként, mi változhat negatív irányba, ha nem lesz meg a bűvös egymilliós szám?
Hát, hogyha pont az egymillió szám nem lesz meg, az nyilván egy szimbolikus törés lesz, egy ilyen lélektani törés a közösségnek az életében, de nyilván ettől eltekintve nagyon sok úgymond pragmatikus tét is kapcsolódik ahhoz. Etnikai szempontból is vannak ilyen pragmatikus dolgok, mint például magának a kisebbségi jogoknak, vagy a nyelvhasználati jogoknak az érvényesülése, ami kimondottan a 20% környékén levő települések esetében fontos, de ugyanakkor ezek a számok fogják 10 évre meghatározni azt is, hogy az oktatási, a kulturális, az egyházi intézményrendszerünknek milyen lesz a súlya, mert minden a számoktól függ. És ezekről eltekintve az is nagyon fontos, hogy minden település, vagy minden megye esetében ezek a számok lesznek a különböző közpolitikák, szakpolitikák alapjai a következő 17 vagy 10 évben. Itt is gondolhatunk oktatásra, egészségügyre, lakhatási politikákra, a szociális támogatásokra, tehát minden attól függ, hogy a népszámláláson mekkora egy-egy adott a település, hány lakos lakik, és hogy milyen annak a demográfiai társadalmi összetétele.
Igen, a számok azok bármennyire is furcsán hangzik, a jövőnk alakításának az alapkövei lesznek, az elkövetkezendő 10 évben mindenképp, és ezért fontos részt venni a népszámláláson már az online úgynevezett önkitöltéses szakaszban május 15-éig bárki megteheti ezt, aki pedig nem bízik a digitális készségeiben, képességeiben, az felkeresheti a településeken működő összeíró pontokat, ahol segítséget nyújtanak neki abban, hogy ő is részt vehessen a népszámláláson, és valhassa a nemzeti hovatartozását, a felekezeti hovatartozását, hisz ezt az önkitöltéses szakaszban mi magunk tehetjük meg. Barna Gergő szociológusnak, a Magyar Népszámlálási Kampány lebonyolításával megbízott Közpolitikai Elemző Központ Egyesület elnökének köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.